Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Navracsis Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Milyen lesz 2017 a világban, mit gondol?
Hát biztos, hogy sok szempontból az elmúlt egyébként nem túl eseménytelen negyedszázadnak is az egyik legizgalmasabb éve elé nézünk szerintem, ami, ha úgy tetszik, a politikai évad rögtön január 20-án kezdődik Donald Trump beiktatásával. Nyilván ennek is hatása lesz az Európai Unióra is, és az európai politikai életre, és aztán utána folyamatosan jönnek azok az események, amelyek az európai országokban belpolitikai események, de kihatásukból adódóan az egész Európai Unióra is komoly hatással lesznek. A holland választások március 15-én, április végén, május elején a francia elnökválasztás, júniusban a francia nemzetgyűlési választás, valamikor ősszel a német parlamenti választások, és ezek közé kell még valahol elhelyeznünk egy vélhetően bekövetkező olasz, osztrák és bolgár parlamenti választást, vagyis nem fogunk unatkozni.
Ezek a választások leginkább mondjuk nyilván nagyon sok országban lesznek, ahogy ön is említette, de mondjuk a nagy tagországokban is, ugye Franciaország, Németország is. Ez a bizottság munkájában érezhető, vagy érezhető lesz 2017-ben? Mit gondol?
Több szempontból is érezhető. A francia, német, és megkockáztatom még, hogy az olasz is egyértelműen a bizottság munkájában és általában az Európai Unió közösségi szintjének a működésében is azért érezni lehet az alapító nagy tagállamok erős informális befolyását. Tehát az, hogy ha franciák mondanak valamit, akkor azért arra odafigyelnek, jobban odafigyelnek, azt is mondanám, hogy ösztönösen jobban odafigyelnek, hasonlóképpen a német, vagy akár még az olasz esetben is. Most pedig különösen hatással lesz szerintem a bizottság munkájára is, hiszen azt hiszem, hogy nem vagyok túlságosan valóságtól elrugaszkodott, hogyha azt mondom, hogy ezen választási kampányok többségében a bizottság vagy a bizottság is célkeresztben lesz. Hiszen nagyon sok kritikával találkozunk, ami talán nem is sok esetben a bizottság aktuális teljesítményével függ össze, hanem az a bizottság pozíciójával, státuszával, és az látszik, hogy most az Európa politikai kérdések, az európai integráció jövője, az európai szintű szakpolitikák alakulása kiemelt témái lesznek a választási kampányoknak.
Csak kiemelt témák lesznek, vagy ön szerint ezek a választások az Európai Unió jövőjéről is szólnak?
Bizonyos fokig igen, szólnak az Európai Unió jövőjéről is. Én úgy gondolom, hogy önmagában Donald Trump beiktatása is elindíthat egy olyan vitát, ami már az Európai Unió jövőjéről szól, hiszen az Európai Bizottság tagjaként is mondhatom azt, hogy érezhető az, amikor a valamely harmadik országokkal, tehát nem EU-s tagállammal való kapcsolattartás során érezni lehet a tárgyalópartnereimnél, hogyha inkább az Európai Uniót tartják partnerüknek, vagy pedig ugyan szívélyes viszonyra törekednek az Európai Unióval, de alapvető fontosságúnak az adott tagállammal való bilaterális kapcsolatokat tartják. És ebből a szempontból egy-egy hangsúlyeltolódás vagy hangsúlyeltolás is nagyon sok mindent gyengíthet vagy erősíthet az európai integráció belül, és így a európai integráció jövőjét is meghatározhatja. Nevezetesen, ha Donald Trump a jövőben az Európai Unióval való kapcsolattartás mellett vagy helyett a hangsúlyt inkább a tagállamokkal való kapcsolattartásra, a bilaterális kapcsolatokra helyezi. Ráadásul, hogyha a briteknek is sikerül az a törekvése, hogy ne a közösségi szinttel, vagy ne csak a közösségi szinttel tárgyaljanak a kilépés kapcsán, ugye jövőre valószínűleg ez is meg fog indulni, hanem az egyes tagállamokkal bilaterális megállapodásokat kössenek, akkor ez nagyon nagy mértékben hathat az európai integráció kormányközi jellegűvé alakulása irányába.
Egyébként, ha már itt Donald Trumpot többször is szóba hozta, az amerikai elnök váltásra hogyan készül az Európai Bizottság? Van ennek egy protokollja? Mi a hivatalos eljárás? Az Európai Unióban van erre valami hivatalos eljárás?
Hivatalos nincsen, annyiban, minden, annyiban van talán, ha nem is hivatalos, de egy szokásjogi alapú eljárás, hogy ilyenkor mindenki várja azt, hogy az új adminisztráció felálljon. Nyilván van egy-két olyan függőben lévő kérdés, vagy folyamatban lévő ügy, amelyben sürgetőbbek a tárgyalások újrakezdése, vagy folytatása, talán a legérzékenyebb és legfontosabb ebből a szempontból az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás, hiszen az most már nyilvánvaló, hogy ez nem fejeződik be ezeknek a tárgyalása. Itt most a bizottság nyilván várakozó pozícióban van, hiszen az amerikai félnek kell kineveznie azokat az új tárgyalópartnereket, akikkel folytatható a munka.
Mit gondol, itt csak egy folytatásról, egy lezárásról van szó, hiszen egy nagyon hosszú folyamat van már ugye a mindkét fél mögött, vagy bizonyos fejezetek, ha úgy tetszik, újra nyílhatnak?
Hát ezt nem tudjuk. A választási kampányban is sok minden elhangzott, ami akár kételyt is ébreszthet. Ugye valójában az EU-s a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások már a 2016-os év második harmadától kezdve nem hozott igazából semmilyen jelentős előrelépést. Ebben részben biztos benne volt a leköszönő adminisztráció kivárása is. Másrészt viszont a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos viták is, hiszen akár Donald Trump, akár Hillary Clinton kijelentéseit vesszük, ugye mind a kettőjüknek voltak olyan kijelentéseik, amelyek egyrészt a csendes-óceáni térséggel kötendő szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, részben pedig az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán legalábbis kételyeket vetnek fel. És most láthatjuk, ha másból nem, még egyelőre Donald Trump Twitter üzeneteiből, hogy az amerikai autógyáraknak, illetve a japán befektetőknek küldött Twitter üzeneteiből is, hogy ő egy erősen védővámos amerikai protekcionista gazdaságpolitikában gondolkozik, hogy ez az EU-s a szabadkereskedelmi megállapodásoknál milyen új fejleményeket hoz, ezt most még nem tudjuk megmondani.
Egyébként készült az Európai Bizottság arra, hogy az amerikai elnökválasztás, akár az elnökválasztás során megismert információk alapján, akár az elnökválasztás eredményének az ismeretében, hogy más egyéb területeken hogyan alakulhat az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonya?
Ilyen kockázatelemzés nincsen. A brüsszeli think tankek, tehát ilyen gondolkodó cégek és társaságok természetesen rengeteg elemzést készítettek. Önmagában sok minden attól függ, hogy Donald Trump külpolitikai koncepciója milyen irányba mozdul el. Barack Obamánál azt láthattuk, hogy jó indulatúan, de nem túl aktívan ápolta az USA-EU kapcsolatokat, tehát az érezhető volt, hogy az ázsiai térség jelentős mértékben felértékelődött Donald Trumpnál. Én azzal számolok, hogy legalábbis az első időszakban az Európai Uniós intézmények mellett, adott esetben lehet, hogy helyette is, sokkal inkább a tagállami kapcsolattartás fog előtérbe kerülni.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor mit gondol, hogyha most a nagy gazdasági hatalmi centrumokat, vagy a gazdasági, vagy általában a hatalmi centrumokat nézzük globálisan, akkor az Európai Unió, Európa sorsa, vagy súlya ebben a világméretű játszmában mitől függ? Mennyiben függ saját magától, tehát abból, hogy mit tesz az Európai Unió, mit történik Brüsszelben, és mennyire függ a többi játékostól?
Ugye a válasz részben attól függ, hogy hogyan határozzuk meg Európa sorsát, az európai országok sorsát, vagy az Európai Unió, az európai kontinens, mint közösség sorsát tekintjük, hiszen hogyha az európai országok sorsát nézzük, akkor nagyon-nagyon nagy mértékben attól függ, hogy az egyes országok individuális stratégiái mennyire lesznek sikeresek, milyen hamar tudják felszámolni, vagy legyőzni azokat a válságjeleket, amelyek az egyes országok gazdaságában, vagy éppen belpolitikájában vannak, és a mostani választások, amelyek idén sorra kerülnek, mennyire hoznak egyértelmű eredményeket, hiszen az Európai Uniós országok egy részében abból adódnak a problémák, hogy a választások valójában nem egyértelmű irányító pozíciókat jelölnek ki, hanem politikai patthelyzetet eredményeztek, amelynek következtében nehéz döntések nem tudnak megszületni. És ha ezt nézzük, akkor a választásoknak nagyon fontos szerepe lehet. Ha az Európai Unió, mint egészet nézzük, és a világgazdasági versenyben az európai kontinens, mint közösséget mérjük meg, akkor nagyon nagy mértékben függ attól Európa versenyképessége, hogy a tagállamok milyen mértékben lesznek hajlandók egyeztetni és összehangolni a saját stratégiáikat egy közös európai stratégia érdekében. A legalapvető problémát éppen abban látom, hogy itt látom gyengülni a hajlandóságot, vagyis a tagállamok a kritikus kérdésekben úgy látom, hogy inkább saját maguk, a saját stratégiáikat akarják végrehajtani, még akkor is, hogyha ez adott esetben egy közösségi európai stratégiával ellentétes lenne.
Mit gondol, ezért mennyire tehető felelőssé az európai intézményrendszer? Ugye az elmúlt hónapokban, de talán éveket is mondhatnánk, valóban ez volt a viták egyik központi kérdése, hogy ugye az európai tagállamok nemzeti hatáskörök, közösségi hatáskörök, hogy hogyan dőljenek el. Egyrészt mit gondol, valóban az intézményrendszer mennyire felelős ezért, illetve hogy ön szerint elértünk a vita végére, látszik-e már az, hogy mi az, ami nemzeti hatáskör, és mi az, ami közösségi hatáskör? Most független attól, hogy az európai joganyag mit mond?
Hogy az európai intézmények mennyire felelősek, vagy ez milyen felelősséget jelent, itt ugye tulajdonképpen a bizottságról van szó, hiszen ha a tanácsot nézzük, ugyan közösségi intézmény, de a tagállamok képviselőiből áll. Ha pedig az Európai Parlamentet nézzük, akkor az Európai Parlamentnek bizonyos kérdésekben fontos szava lehet, de összességében az európai politika alakulására nincsen olyan döntő befolyása, ami új irányt szabna az európai politikának. Ebből adódóan a bizottság az, ami megnevezhető központi intézménynek. A bizottság azonban teljes egészében ki van szolgáltatva, hatását tekintve a tagállamok együttműködési hajlamának. A bizottság bármilyen tervezeteket készíthet, mint ahogyan láttuk, készített is egyet-kettőt, ami ott van a tanács asztalán, de ha a tanács nem foglalkozik vele, vagy a tanács éppen elfogadja, de a tagállamok nem hajtják végre, akkor a bizottság lépései semmit nem érnek. Ebből a szempontból a felelősség talán ott áll meg, hogy a bizottság profilját mind a mai napig az a kép árnyalja, vagy talán helyezi hátrányos helyzetbe, hogy a bizottság úgymond az európai integráció tagállamokkal szembeni kérlelhetetlen megvalósítója, aki úgymond diktátumokat erőltet rá a tagállamokra. Amely egy nem teljesen korrekt kép, de a időből adódóan ez ma már mindenki számára hihetőnek tűnik. És ha így nézzük, különösen, hogyha a dél-európai országok gazdasági válságának kezelési stratégiáját nézzük, és a Trojka Európai Bizottság szerepét nézzük, akkor bizony az Európai Bizottság az elmúlt 10-12 évben felelős lehet azért, hogy ma a tagállamokban van egy erős európai integrációval szembeni állásfoglalása vagy hangulata.
De azt mondta az imént, hogy bizonyos kérdésekben, ahol az integráció, vagy a közös megoldás az hatékonyabb lehetne bizonyos kérdésekben, mint mondjuk az egy nemzeti megoldások, a szuverén nemzeti megoldások. Ugye három fontos intézményt említett, az Európai Parlamentet, a tanácsot és a bizottságot. Hol van az a hely ön szerint, ahol ezt fel lehetne mutatni, vagy akinek van megfelelő mozgástere, hatásköre arra, hogy valami módon ezt megjelenítse, azt, hogy a közös fellépés az hatékonyabb. Megint csak a felelősségnél tartunk, hogy ki lehet a felelős ezért?
Én úgy gondolom, hogy egyértelműen a tanács térfelén pattog a labda. A tanács tud lendületet vinni az európai integrációba, vagy lefékezi az integrációt azáltal, hogy a bizottság által elkészített tervezetek elfogadja, támogatja és végrehajtja. Természetesen a bizottság felelőssége sem megkerülhető. A bizottság arra jött létre, hogy az európai integrációt előmozdítsa, következésképpen olyan tervezeteket kell készítenie, amely ambíciózus módon próbálja előrevinni az európai integráció ügyét. De ha a tanács úgy gondolja, hogy most inkább egy kormányközi Európa felé akar elmozdulni, akkor a bizottság ezzel túl sok mindent nem tud tenni.
Egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor ez a mostani időszaka az, amikor a korábbiaktól picit eltérőbb szisztémában működik együtt a három fontos szervezet. Ugye a döntések meghozatalában előkészítették, elkészítésében változások történtek a mostani ciklusban. Ez hozott-e eredményeket, hozta azokat az eredményeket, amiket korábban vártak ezektől a változásoktól? Ugye a parlament, a tanács és a bizottság közötti munkamegosztásra, döntés előkészítési részvételre gondolok.
Én úgy gondolom, hogy ami az európai integráció magját, vagy legszorosabb területét érinti, az eurozóna és az eurozónához, az euróhoz kötődő szakpolitikák tekintetében, ott azt mondhatjuk, hogy igen, az Európai Unió gyorsan reagál, jól reagál. Én az euró stabilitását is ennek a jeleként fogom fel. Tehát itt van már egy olyan mechanizmus, amely azon országok számára és azon pénzügyi rendszerek számára, amelyek részt vesznek ebben az együttműködésben, egy kifejezetten erős integrációt hozott létre. Ugyanakkor a probléma általában nem is ezeken a területeken jelentkezik. És ebből a szempontból szimptomatikus a migránsválság vagy menekültválság kérdése, ahol ugye a szerződés tartalmazza a tagállamoknak azt a közös elhatározását, hogy létre fogunk hozni egy közös, egységes európai menekültügyi politikát, és a tagállamok ennek érdekében mindent megtesznek, és a jelenlegi lebénultságot, amikor a tagállamok nem tudnak megállapodni a bizottság javaslatának az elfogadásában vagy elutasításában sem, mert egy kicsit hasonló módon, mint ahogyan a 60-as évek közepén, ami a luxemburgi kompromisszumhoz vezetett, ugye a francia üres székek politikája, amely szintén egy ilyen korszakváltó lépés volt a mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politika területén, hasonlóképpen most a migráns politika területén. A nagy kérdés az, hogy átadnak-e a tagállamok a szuverenitásukból egy részt a közösségi szintre, azért, hogy egy európai megoldás jöjjön létre, vagy pedig inkább kockázat kerülő módon a biztonságosabbnak vélt megoldást választva tagállami szinten tartanak mindent, ezzel viszont egy korábban vállalt kötelezettségüket kérdőjelezik meg. És ezt a konfliktust látom, ez nem része azoknak az új módszereknek, amiket bevezettek ebben az időszakban bizottság, tanács és parlament háromszögben, viszont kiterjedhet ez a válság a többi már integrálódott területre is.
Ebből a szempontból, hogy egy picit visszakanyarodjunk a 2017-es éveseményéhez, ebből a szempontból azok a választások, amelyek előttünk állnak, Németország, Franciaország, esetleg Olaszország, Ausztria, adhatnak iránymutatást, esetleg közelebb vihetnek a megoldáshoz, akár egyik, akár másik irányba?
Én úgy gondolom, hogy igen. Ugye Hollandiával kezdünk, ha ez a forgatókönyv marad március 15-én. Hollandia az utóbbi időben azzal vétette észre magát, hogy miközben hagyományosan mindenki úgy gondolja, hogy az európai integrációt egyik leginkább pártoló tagállamról van szó, és alapító tagállamról van szó. Ugye egy évvel ezelőtt egy népszavazáson nemet mondtak az EU-Ukrajna szabadkereskedelmi vagy partnerségi megállapodás ratifikációjára. Tehát érezhető egy fokozott óvatosság az európai integráció további menetével szemben, legyen szó bármiről is, hiszen az EU-Ukrajna megállapodás nem egy olyan megállapodás volt, ami a lényegét érintette volna az integrációnak, és ez hangulatilag befolyásolhatja a többi választást is, aminek eredményeként egy év múlva ilyenkor, 2018 elején már egy radikálisan megváltozott hangulatú politikai elit dolgozhat a tanácsban, ami az Európai Unió döntéshozatali szerve, miközben a bizottság gyakorlatilag változatlan összetételű lesz, ha mostani helyzet ugyanígy marad. Tehát ugye az érdekesség az Európai Bizottságnak az, hogy miközben a tanács összetétele folyamatosan változik választásról választásra, az Európai Bizottságban azok a tagok vannak, akik 2014 nyarán, őszén oda lettek jelölve. Ezek egy része kormánypárti, egy része azóta ellenzéki képviselővé vált, de a bizottság mint egy 2014 őszi pillanatfénykép őrzi az integráció 2014-es állapotát, miközben a tanács folyamatosan változó összetételben tükrözi a mostani hangulatváltozásokat.
Egy picit nagy vonalon a beszélgetésünk elején átsiklottunk a Brexit fölött, ugye, mint egy fontos tényező, ami valamikor majd el fog indulni 2017-ben talán a folyamat valójában. Az Európai Bizottság hogyan készül erre, most mint szervezeti egységet értem, tehát milyen lépések történtek? Történtek egyáltalán lépések?
Hogyne, az Európai Bizottság tette meg talán legelőször a megfelelő lépéseket a tárgyalások előkészítése irányában, hiszen miközben a döntéshozatalban és a határozathozatalban a tanácsi a döntő szó, magát a tárgyalásokat és annak a tárgyalásnak az infrastruktúráját a bizottság fogja biztosítani. Éppen ezért a bizottság ki is nevezett egy Brexit ügyi külön megbízottat, Michel Barnier volt miniszter és biztos személyében, aki már körbejárta a tagállamokat, itt Magyarországon is volt, érdeklődött a tagállamok álláspontjáról a Brexit ügyben, és egyébként körbejárta a biztosokat is, nálam is járt, hogy a biztosok speciális szempontjait is figyelembe vegye. Nem kisebb feladata van neki, mint hogy egy olyan közös álláspontot alakítson ki a britekkel való tárgyalásokra, amely a 28 tagállam és a közösségi intézmények valamilyen közös értelmezési halmazát alkotja.
Megvan ön szerint a hajlandóság, a szándék, esetleg egy közös megegyezés arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság és Brüsszel tárgyalja ki az egyes tagállamok érdekeit is, vagy az egyes tagállamok szempontjait ott érvényesítsék, vagy fel kell arra, vagy fel lehet arra készülni, hogy miközben Európa tárgyal, vagy az Európai Unió tárgyal a britekkel, közben minden tagállam külön-külön is tárgyal.
Én nagyon, a jövő nagyon nagy kérdésének tartom, hogy az egyes tagállamok milyen stratégia mellett döntenek, és nagyon tartok attól, hogy megint csak arról lesz szó, hogy miközben lesz egy közös európai tárgyalás, de amellett minden tagállam próbálja saját szempontjait is érvényesíteni, hogy esetleg bilaterális alapon kedvezőbb megoldást alakít ki. A brit diplomácia nyilván, a brit diplomácia számára nyilván ez lenne a kedvezőbb, hiszen őnekik a különböző különalkúk nagyobb mozgásteret biztosítanának, mint hogyha az Európai Unió egységes tárgyalópartnerként lépne fel.
Ez még akkor nem dőlt el? Tehát...
Elvileg eldőlt, az Európai Uniónak lesz egy tárgyaló delegációja, a bizottság adja hozzá az infrastruktúrát, de az nem dőlt el, hogy emellett az egyes tagállamok fognak-e bilaterális tárgyalásokat folytatni, úgymond informálisan a britekkel.
Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.